Hadd kezdjük el, miközben a 680. éneket énekeljük. Közelbb hozzád, Uram, közelbb hozzád. Hogyha bánat nyom ide lent, hogyha fenyegetnek, hadd énekeljük hitben. Közelebb hozzád, Uram, mint közelebb hozzád. Akkor is, ha bánat nyom el, akkor is, ha fenyegetnek. A kereszt és a nyomor ellenére legyen ez a jelszavam, hogy jelszavam legyen ez. Közelebb hozzád, Uram, Istenem, közelebb hozzád. És ha úgy, mint Jákóbra ott, rám tör az éjszaka, ha nem találok nyugalmam helyére semmi más egyebet, csak egy követ, álmaimban idelen sóhajomat küldöm odafent, és mindenkorra odafent, közelebb hozzád, Uram, mint közelebb hozzád, én Istenem. És ha a keskeny út gyakran felfele vezet, meredeken felfele, mégis tudatában vagyok annak, hogy menj fele vezet, az én üdvösségemre, vagy a mi üdvösségünkre. Angyalok fényességben, ragyogóan, szépen intenek az üdvös magasságból felém, közelebb hozzád, én Istenem, mint közelebb hozzád. És ha az éjszakának vége lesz, és felragyog reám a nap, felszentelem magamat neked újra, újra a te trónod előtt. Felépítem a bételemet előtted, és újong szívem örömmel te felét. Közelebb hozzád, én Istenem, mint közelebb. És ha teljesen leleplezett maradna a te útad előttem idelent, vágyam csak úgy teljesedik, hogyha közelebb kerülök te hozzád. És ha akkor zarándok útam véget ér, fellendülök örömmel te felét, és énekelem újra, közelebb, én Istenem hozzád, közelebb te hozzád. Talán elénekeljük második énekként a 682. éneket. A 682. ének. Ha az útam idelent keskeny köves legyen, egyszer hadd lássuk meg a királyt. Ha az út idelent keskeny és legyen az út idelent keskeny és köves, egykor hadd lássuk meg a királyt. Gyorsan eltűnik az árnyék utolsó fuvalata is, amikor meglátjuk a mi királyunkat. Igen, hadd lássuk meg a mi királyunkat. Újongva álljunk ő elében. Az ő vérén át megszabadultan örök időkre meg fogjuk látni a királyt. Az élet fáradalmai után félelem, nehézség és fájdalmak után meglátjuk a királyt ott, ahol az elválás nem létezik, örökké boldogok leszünk, és meglátjuk a királyunkat. Igen, hadd lássuk meg a királyunkat. Ujongóan hadd álljunk ő elébe. Az ő vérén megszabadultan, az ő vér által megszabadultan örök időkre meg fogjuk látni a királyt. Amikor a győzelmi zászlaja, vagy a győzelem zászlaja diadalmasan lebeg, meglátjuk a királyt. Amikor, ha egy heves nap után lemegy a nap, meg fogjuk látni a királyt. Igen, meg akarjuk látni a királyt. Ujongóan akarunk az ő színe elé állni. Az ő vérén megszabadultan, megváltottan örök időkre meg fogjuk látni a királyt. Ott valamennyi szeretteinkkel együtt, akik már előttünk elmentek, meg fogjuk látni a királyt. Örök villaházakban, amikor hazaérkezünk, meglátjuk a királyunkat. Igen, meg akarjuk látni a királyt. Ujongóan szín elé akarunk állni. Az ő vérén megszabadultam, vagy megváltott örök időkre meg fogjuk látni a királyt. És még egyszer, igen, meg akarjuk látni a királyt. Ujongóan előbe akarunk állni. Az ő véré által megváltottan örök időkre meg fogjuk látni a királyt. Határozottan, hogy meg fogjuk látni a királyt. Ujongóan fogunk szín elé állni. Az ő vére által megváltottan örök időkre meg fogjuk látni a királyt. Und dann magasztalva és áldva legyen a mi Istenünk, hogy ezt nem csak énekeljünk, hanem meg vagyunk győződve, és teljes szívből hisszük, hogy elérkezik az ideje, elérkezik a pillanat, amelyben beteljesednek a szavak, amelyeket a mi Urunk kimondott vala, vagy kijelentett, akkor, amikor a földről felment, elmegyek helyet készíteni nektek, és újra el fogok jönni, és magamhoz veszlek titeket, és határozottan, hogy be fog következni, mert mennyi is föld elmúlik, de az ő szava mindörökké megmarad, és erre építhetjük a mi hitünkkel, és bizodalmunkat vethetjük benne. Örvendezünk, hálásak vagyunk, hogy örömmel énekeljük. Igen, akarjuk látni a királyt, ujjongóan akarjuk szín elé állni, vér által megváltottan. Ez az egyetlen dolog, testvérek és testvérek, akik nem szabadult meg, a király vére által, az Úr vére által, az nem láthatja meg a királyt. De aki meg lett váltva, aki megváltatott az ő vére által, az meglátja a királyt. Szeretnék Istennek a szavából olvasni az imádság előtt, hadd álljunk fel ezzel kapcsolatosan a 2. Korintus 13. fejezetének csak a 11. versét szeretném olvasni. Egyébként, szeretett testvéreim, örüljetek, vagy hagyjátok magatokat helyreigazítani, vagy ügyeiteket rendezzétek, fogadjátok el az intést, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Eddig Istennek ez a drága szava. Hadd imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönetet mondunk te neked teljes szívünkből. Köszönjük neked ezeket az estvéli órákat. Köszönjük neked a te rendkívüli jelenlétedet. Uram, már is érezzük, hogy nem vagy távol tőlünk, hogy közel érkeztél hozzád, a tieidhez, vagy a tieidben lakozol, a te néped dicsőítésem igazolja, nem csak énekeltük, hanem hiszünk, meg vagyunk győződve teljes szívünkbe, hogy helyet készítesz a te népednek. Köszönetet mondunk neked, ó Istenem, mert tudatosak vagyunk afelől, hogy ha ez a föld el lesz pusztítva, te a te népednek elkészítsz valami magasztosat. Ezért összegyűlünk ismételten, hogy figyelmeztes, hogy incs, és hogy ügyeinket rendezzük, Uram, úgy, ahogy te akarsz látni bennünket. Ajándékozz meg kegyelemmel, véj el rólunk mindent, minden, ami nem áll kapcsolatba te veled, az én szívemből, valamennyiünk szívéből ragad ki, az én gondolataimból, valamennyiünk gondolataiból, Uram. Ó, éreznéd jól magad, a te néped körében, Uram, és közöttünk, Uram. Kérünk téged legbensőségesen, légy kegyelmes irántunk, légy közzelvalónk, fogadd el a tiszteletet, a magasztalást és az imádatot, Uram, és hallgass meg, Uram, hiszen a te néped vagyok, a te kezednek nyája vagy juhai. Uram, hisszük, hogy ma este is hatalmasan meg fogsz áldani, hiszen már is megáldottál, és tovább is meg fogsz áldani az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Amen. Foglaljunk helyet. Most szeretném, ha az énekesek énekelnének a mi Urunk tiszteletére, azután Frank testvér fogja hirdetni az ígét. életem egy egyszeri vadászatból áll a szerencse után. Semmit nem tudtam Istenről, a Golgotáról sem. Életem egy útja hátam mögött van, vagy hátam mögé került, amíg Isten megkeresett, és végül igent mondott. Ez volt a legszebb napom, amivel Isten valaha megajándékozott, amikor Jézus az én sötét életem honában beköltözött. Ez volt a legszebb napom, amivel Isten valaha megajándékozhatott. Amikor Jézus az én sötét földi életem honában beköltözhetett. Sokat láttam eme világ örömeiből, élvezeteiből, mégis gazdagság, dicsőség, tisztesség nem szabadított meg. Szívem tovább keresett nyugtalanul, kereste a békességet, a lelki nyugalmat, amíg felismerhettem, hogy az én nyugalmi helyem Jézusom lehet. Ez volt életem legszebb napja, amivel Isten valaha megajándékozhatott. Amikor Jézus az én sötét életem honában beköltözhetett, ez volt a legszebb nap, amivel Isten valaha megajándékozhatott. Amikor Jézus földi élethonomba beköltözhetett. Annyira boldog, mint Jézussal, nem voltam életemben soha. Ő megajándékozott mindennel, mindazzal, amit szívem óhajtott valaha. És ha ma visszatekintek életem hátralevő útjára, úgy tudatos vagyok afelől, hogy Jézus elhozta nekem a legszebb boldogságot, vagy megajándékozott a legszebb boldogsággal. Ez volt a legszebb nap, amivel Isten valaha megajándékozott. Amikor Jézus az én sötét életem honában beköltözhetett, ez volt a legszebb nap, amivel Isten valaha megajándékozhatott. Amikor Jézus az én sötét életem honában beköltözhetett. És még egyszer, ez volt a legszebb napom, amivel Isten valaha megajándékozhatott. Amikor Jézus az én sötét életem honában beköltözhetett, ez volt a legszebb napom, amivel Isten valaha megajándékozhatott. Amikor Jézus az én sötét életem honában beköltözhetett. Magasztalva és áldva legyen a mi Urunk, szemeimet lecsuktam, és szívből megörvendeztetett, és úgy vélem, mi valamennyien hallgathattuk volna tovább ezeket a drága énekeket, és örvendeztünk volna afelett, amit Isten elkészített az öveinek, és amit egyszer meg fogunk tekinteni. Ami Urunk mondotta, elmegyek helyet készíteni nektek, és újra eljövök, hogy magamhoz vegyelek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Már most egyesek felhívtak azok közül, akiket megörvendeztetett különös módon, megörvendeztettek az elmúlt összejövetelek, akiknek rendkívüli, a legnagyobb áldássá váltak. Hálásak vagyunk a mi Urunknak érte. Akkor Schneider testvérünk is felhívott, és megosztotta velünk, hogy Klóze testvérünk hazament. Sokan közülünk ismertik őt Heigerből, hogy Heigerben lakozott. Az ő utolsó kívánsága az volt, hogy eltemessük őt, és megtartsuk az temetésén az Isten tiszteletet, az igét hirdessük, de a rokonságnak nem ez volt a kívánsága. Így át fogjuk engedni Istennek, hogy ő hogy fog végezni. Nem tudjuk, mi megtettük, amit a magunk részéről megtehettük, ami testvérünk az Úrnál van, és ami körülöttünk történik, azt Istenre hagyjuk. Nem mindenki tudja elviselni az igazságot. Nem mindenki van elrendelve arra, hogy tudomásul vegye. Mindenki meg kell találja azt a helyet, amit Isten elrendelt neki. Amint tudjátok, az összejöveteleken, vagy én magam, vagy engem meggondolkoztatott, hogyan nézhetnének ki a következő összejövetelek. Tudatos voltam afelől, amennyiben az Úr is úgy akar, Isten is úgy akarja. Januárban Népálba fogok menni, Indiában, de az első levelek között, amelyeket olvastunk, volt akkor a meghívás, Koreára nézve, Japánra, Taiwan, és ha az Isten is úgy akarja, februárba bekövetkeznek ezek az utazások. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy megnyitja az ajtókat a világ végső határáig, és hogy az ő szavát hordozhatjuk, hirdethetjük, közhírré tehetjük. Nagy kiváltság, nagy kegyelem, ami Urunk napjaiban, az apostolok idejében, nagy fáradtságukba került egyik országból a másikba menni, eljutni. Ma egész kényelmesen a repülőbe ülünk, kiszállunk, és már is hozzáfoghatunk prédikálni. Ezeket a dolgokat is nagyra értékeljük, nagyra becsüljük, hálásak vagyunk Istennek, hogy élhetünk vele ezekkel a lehetőségekkel, ami Istenünk ígének hirdetésével kapcsolatosan. Kérlek benneteket, imádkozzatok, értem, mert ezekben az országokban nem voltam még eddig, és ahogy kinéz, Isten meg fogja áldani az összejöveteleket. Sőt, a világ legnagyobb pünkösdi gyülekezében is meglettem hívva. Nem tudom, mi lesz az eredménye. Isten egyedül tudja. Branham testvér azt mondotta egyszer, nem azért megyek valahova a prédikátorok meghívásáért, vagy a prédikátorokért, hanem azért, mert a gyülekezetben van az Isten magva. Nem egy vallás felekezet miatt, hanem mert Isten magva. amit ki kell, amit össze kell gyűjteni, ki kell hívni, e véget ment oda, és e véget megyünk mi is oda. Nem azért, hogy egy vallás felekezettel azonosítsuk magunkat, hanem hogy Isten hívását hallassuk, közhírét tegyük. És hogy ez az utolsó hívása Istennek, ebben tudatosak vagyunk. Tudatosak vagyunk, hogy a végidőnek végén élünk. Tudatosak vagyunk afelől, hogy ez az utolsó hívás, amely közhírététetik, és boldogok mindazok, akik hallgatják, és még boldogabbak azok, akik hitet és engedelmességet tanúsítanak, miközben azt mondják, Uram, itt vagyok, itt az életem. És valahányszor, ha hallunk afelől, hogy valaki hazaköltözik, akkor feltesszük magunknak a kérdést, mit jelentett az ő élete ebben a világban? Kinek lett áldásul? Nem amit hátrahagy az ember, legyen valaki nagy építész, mester és gazdag, efelől az utódok vitatkozzanak, de ha valaki isteni hagy maga után, efelől nincs vita, aki elfogadja, az meggazdagodik vele, és aki visszautasítja, az üresen megy tovább. Így hálásak vagyunk azért, hogy szívünkben hordozunk egy drága értéket, isteni értéket, isteni drága követ, és még mindig foglalkoztat, amit tekintetbe vettünk az áldozattal, a szövetséggel kapcsolatosan, amelyet kötött Isten velünk a maga részéről. És ha megemlékeztek róla, Branham testvér párhuzamot húzott egy prédikációban, miközben azt mondja, az Ótestamentumban, amikor az áldozathozó, aki az áldozatot bemutatta, kiontotta noha a vért, és a bűn átmenetileg le is lett takarva, bele takarva, de az élet nem térhetett vissza az áldozat bemutatóra, és azt mondta, Jézus Krisztus esetében másként áll a helyzet. Ő az ő életét feláldozta, az ő vérét kiontotta, de az ő élete, az ő szelleme által visszatért mindazokra, akikért érvényben van, vagy az ő vére, mindazokért, akikért áldozatul feláldozta magát, mindazokért, akikért kiomlott az ő vére, azokra visszatér az ő élete. És ez a bizonyítéka annak, hogy az áldozat mi velünk kapcsolatosan is jogérvényes, jogerős, és hogy Isten megtette, elvégezte az ő határozata szerint a megváltási művét, akkor a mi hitünk nem csak szavakból állt, hanem az isteni igazolás is maga után vonja. És úgy hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy a mi hitünk ne csak egy vallomásból álljon, hanem egy Istennel tett élményben, egy valóban élményben, amit Istennel megtettünk. És amikor a bevezető ígeversek lettek olvasva ebből az ígeversben, én olvastam az 5. verset, és ott azt mondja, önmagoktokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e, vagy hitben álltok-e, önmagatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismeritek fel magatokon, nem vagytok képesek felismerni magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van-e? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok kellene legyetek. Itt Pál apostol azt mondja, önmagatokon tegyétek meg a próbát, tegyétek magatok próbát. Ha igazán hisztek-e, hitben álltok-e, vizsgáljátok meg önmagatokat. és fel kell tegyük a magunknak a kérdést, vagy amikor az, ami Urunk azt mondta az ő utolsó szavaiban, azok, akik hisznek, a következő jelek fogják követni őket, és nem vagyunk készek arra, hogy áthagyjuk a teret az ellenségnek. Isten segítségével az isteni ígéret talajára akarjuk vetni lábainkat. Lábaink ne legyenek bizonytalanok, hanem tökéletes hitmeggyőződésben megalapozottak Isten ígéretein, és szívünk mélyén legyünk meggyőződve afelől, hogy Isten beteljesíti az ő ígéreteit, mert kezességet vállalt érte. Mi néha aggodalmasak vagyunk afelől, hogyan teljesednek be a dolgok, mintha mi kellene elvégezzük. De ha valaki más elvégzi, miért kellene mi aggodalmaskodjunk? A mi feladatuk csak abban áll hitet tanúsítani, hogy nem csak el fogja végezni, hanem hogy már is elvégezte, és hogy egy elvégzett, tökéletesített szellem, lélek és test szerint elvégzett megváltási munka, és hogy Istennek valamennyi ígéretei igenek és amenek a valóságban. Még vissza fogunk térni egy-néhány ígeversekre, de itt a 2 Korintusban, a 12. fejezetben olvassuk a 15. versből, én pedig nagyon szívesen hozok áldozatot, sőt, magamat is önfeláldozóan odaadom a ti lelkeitekért, amennyiben lelketek üdvösségéről van szó. Ha én titeket ennyire szeretlek, ilyen különös módon szeretettel, ti kevésbé szeretsetek engem, a viszont szeretet hiányában lennétek. Pál apostol feláldozta önmagát az Úrért, az élőisten gyülekezetéért. Ő önfeláldozóan oda akarta adni magát teljesen, és azt mondja, amennyiben lelketek üdvösségéről van szó, vagy amennyitek lelketek üdvösségére megy, amennyire bizonyos az, hogy Krisztus elvégzett egy áldozatot, így mi is készségesekkel legyünk önfeláldozóak lenni, és feláldozni azt, amivel tartozunk Istennek. Azután azt mondja a 20. versben, félek azonban, hogy amikor megérkezek, nem olyannak talállak benneteket, mint szeretnélek, és ti is olyannak találtok engem, amilyennek nem szeretnétek. Félek, hogy viszálykodás, irigykedés, szakadások, önzés, rágalmazás, vádaskodás, felfuvalkodottság, árulkodottság és rendetlenség uralkodik közöttetek, vagy találok közöttetek. Ez sem kerülte el az ő figyelmét, hanem már előre kijelentette Isten szelleme. Semmit nem felejtett ki, Isten szelleme figyelembe tartotta az állapotot, ami uralkodott a gyülekezetben, vagy ami létezett, vagy ami fennállt a gyülekezetben, tudatosan előre kijelentette. Pál apostolnak nem kellett volna oda el sem mennie, hogy tekintetbe vegye, hogyan találja ott a helyzetet, hanem Isten szelleme által tudatos volt afelől, hogy mi a gyülekezet állapota. És a 13. fejezetnek utolsó szavai, amit felolvastunk. Egyébként, szeretett testvéreim, örüljetek, hagyjátok magatokat helyreigazítani, ügyeiteket rendezni. Fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, tartsatok békességet egymással. Akkor a szeretet Istene és a békesség Istene veletek lesz. Ezzel Pál apostol azáltal, hogy az ígét a testvérekhez intézi, a testvérik, akik ügyeiket rendezik, akik készen állnak elfogadni az intést, a helyreigazítást, akik elfogadják a rendreutasítást, az útmutatást. Miért? Mert meg akarnak állni Isten előtt. Az első állapot az általános állapot, de az utólagos állapot azok állapota, akik kegyelmet találtak Isten előtt, és azt mondja, hagyjátok magatokat helyreigazítani, ügyeiteket rendezzétek, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet Istene és a békesség Istene veletek lesz. És csak is ezt szeretnénk mi is, hogy a békesség Istene, a szeretet Istene velünk legyen, tudatosan velünk legyen. Szeretnék a továbbiakban a zsidók 9. fejezetéből is olvasni, a témával tovább folytatni, amit tekintetbe vettünk az elmúlt napokban. Még egy rövid ideig szeretnék foglalkozni vele, és azután visszatérni az Ótestamentumhoz. A zsidók 9. fejezete a 18. verstől. Ebből kifolyólag van az, hogy az első szövetség sem lett érvényessé téve vér nélkül, mert amikor Mózes a törvény szerint minden parancsolatot az egész népnek elmondta, vagy felolvasta, vette a bikák és a bakkok vérét vízzel, vöröstyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette azzal úgy a könyvet, magát, mint utána az egész népet. Miközben ennél fogva a következő szavakat mondotta, ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten elrendelt számotokra, vagy veletek kapcsolatosan. Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátor is, és az Isten tisztelet minden eszközét is. Ugyanazon a módon. Egyáltalán a törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Nem következik be a bűnbocsánat. Ez az ige, amely az Új Testamentumban van írva, de az Ótestamentumból lett átvéve, nagyon sok mondani valója van. Isten szövetséget, kötött egy szövetséget Izrael népével. Mózes próféta felolvasott mindent, amit Isten elrendelt, amivel Isten megbízta őt, és minnyájan ammennel feleltek arra, amit felolvasott. Azután bemártotta kezét a vérbe, és meghintette a nép, úgy a népet, mint a könyvet, a szövetség könyvét a vérrel. Isten már az Ótestamentumban azt, amit ígéretben adott és kijelentett, egymással összekötetésbe hozta, tudnélik az ő népét és az ő szavát. Az vérrel, amely ki lett ontva, tudnélik a szövetség vérével. Mindkettő közös nevezőre tartozik. Isten az ő szavát adta, kijelentette az ő szavát, az ő szavát tartalmazza az ő ígéreteit és a szövetséget, és megadta a vért is, és mindkettőt meghintette a vérrel. Úgy a könyvet, mint a népet. Azáltal, akikkel meg lett kötve ez a szövetség. És úgy hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Amikor az Úr Jézus a Máté 26. fejezetében azt mondja, ez az új szövetség az én véremben. Ezzel semmi magyarázatot nem, ezzel kapcsolatosan semmi magyarázatot nem adott. Minden hívő zsidó tudta, mire utalt, és nagyon sajnálom sokszor, vagy helytelenesedem is, hogy nem foglalkozunk eleget azt, amit Isten előárnyékoltan bemutatott az Ótestamentumban, hogy ismerjük az Új Testamentumi bejelentését a teljes mélységében, minden tekintetben felfogjuk. Itt azt mondja, hogy meghintette azzal úgy a könyvet, és utána az egész népet is. Az Új Testamentumban Isten bárányának a véreinek az oltalma alatt vagyunk. Istennel megbékéltettünk, az ő szövetséges népe lettünk, és ha az Ótestamentumban elolvassuk, úgy van írva, hogy Isten kiválasztott egy népet minden népek közül, a legkisebbet, a legjelentéktelenebbet, de éppen ezzel a néppel szövetséget kötött, megkötött egy szövetséget, de nem csak az, hogy szövetséget kötött, nem csak a könyv, és nem csak az egész nép, hanem az egész sátor, hasonlóképpen a sátor, és minden eszköz, ami kapcsolatban állt az Isten tisztelettel, hasonlóképpen meglettek hintve a vérrel. Minden, ami Isten előtt összegyűlt, hogy találkozzon vele, minden, ami elébe került, minden az ő házában volt, és az ő jelenlétébe kerülni akart, az a vérrel meg lett hintve. És a vér által lehetővé lett téve, hozzáférhetővé lett téve akadálytalanul az Istenhez való közeledés. Alapjában véve minden, ami az Ótestamentum, vagy az Új Testamentumi gyülekezettel kapcsolatban áll, vagy az Isten tisztelettel kapcsolatban áll, minden a megbékélés vérének oltalma alatt áll, az Isten bárányának oltalma alatt. De nem csak ez, hanem a szövetség, amit Isten megkötött velünk. Ez a szövetségkötés jogilag kötelező érvényű lett azáltal, hogy a bárány véle kiomlott. És úgy vélem, hogy fel kell fognunk, úgy, ahogy akkor volt, úgy van ma is. A helyzet nem változott. A Páska bárányja fel lett áldozva, ezzel pedig a tárgyalások feleslegessé váltak. Minden tárgyalás feleslegessé vált a fáraóval. Mózes elment, tárgyalt, visszajött. Annélkül, hogy eredményes lett volna az ő tárgyalása, és a fáraó szíve mind keményebb lett. És még egyszer elment. Tárgyalásokat folytatott, visszajött. És a nép mind jobban el lett nyomva, mint nagyobb teher alá került. De elérkezett a nap, amikor megparancsolta Isten Mózesnek, mondd meg Izrael népének, hogy ki vágjon le egy bárányt, és abban a pillanatban minden tárgyalás a fáraóval feleslegessé vált. Ez egy isteni beavatkozás volt, Isten véget vetett, és egy új kezdetet kezdett akkor, amikor a bárányok vére ki lett ontva, és az ajtófélfákra lett kenve, az Izrael népe kivonulhatott abban a pillanatban. Ez Isten ügye volt, Isten átvette az ügyet. Az Úr Jézus maga is sok jeleket és csodákat végzett, de a megváltás maga, a Golgotai kereszten következett be. Ő megtisztította a leprásokat, a vakoknak visszaadta a szemük világát, a halottakat feltámasztotta a halottak közül. Mindezek csodálatos, rendkívüli dolgok voltak, jelek és csodák. De a sorsdöntés órája, a sorsdöntés pillanata, a Getsemáné a Golgotán keresztül vezetett, és ott a Getsemáné kertjében a küzdelem, a viaskodás, a belső harc, de Golgotán, ahol kiomlott a vér, bekövetkezett a küzdelem és a viaskodás és a tárgyalásoknak a vége. A kígyónak a feje szét lett taposva, és a szövetségkötés meg lett kötve Istennel, és Isten népe szabadon, akadálymentesen, megszabadultan folytathatja az útat. És soha nem hallottam afelől, hogy miután a bárányok meglettek ölve, felettek áldozva, és a nép kivonult, Mózes még folytatott volna valamilyen tárgyalást a faraóval. Ez teljesen hiába valóvá vált. Istentől kiindulóan el lett intézve az ügy, tisztázva lett. Izrael népe kivonult, és fáraó az ő hadseregével, mikor üldözőbe vette őket, megsemmisültek, a Vörös-tenger hullámai betakarták, elmerítették őket. Szeretteim, ezt szem előtt szeretnénk vezetni. A Golgotai kereszten Isten győzedelme, az Isten bárányába, Jézus Krisztus, ami Urunkban, egyszer s mindenkorra meglettünk ajándékozva vele. Semmi tárgyalásra szükség többé nincs, egyetlen tárgyalásra sem. A tárgyalások véghez lettek, az ítélet ki lett mondva, ami bűneink büntetése őre lett vetve, hogy békességet kapjunk, és az ő sebében meggyógyultunk, megváltattunk. Ő, ami megváltunk, Isten bárányja megfizette a Golgotai kereszten az árat mi érettünk. A fáraó és az egész hadserege, ezek elmerültek, megsemmisültek, elpusztultak, de az Izrael népe száraz lábbal átvonult a Vörös-tengeren, és Istentől lett táplálva, és meg lett óva. Testvérek, vagy szeretteim, ha ez már előárnyékoltan egy báránynak a vére által, amely az izraelitek házaiban fel lett áldozva, ha ez már ilyen végérvényes, döntő dolog volt, ennyire rendkívüli csodálatos, mi legyen akkor abban a pillanat, attól a pillanattól, amitől az Isten báránya a Golgotai kereszten meghalt, avagy még folytassunk-e tárgyalásokat az ellenséggel, nem tudom, nem jut eszembe miért, és mifelől akarnánk tárgyalásokat folytatni, ami Urunk egyszer s mindenkorra rendezte a dolgot vele. És az, ami az első Mózes 3.15-ben áll, hogy sarkadba fog marni, te azonban szét fogod tépni az ő fejét. Ez bekövetkezett a Golgotai kereszten. Isten népe szabadon végezheti útját, megszabadultan, senkinek nem kell visszamaradnia. És olvastuk, hogy a megbékélés napján meg kellett harsonjanak a kürtök, és mindazok, akik le voltak igázva, megszabadulhattak. Így az evangélium kürtjét, harsonáját hangoztatni akarjuk, és reméljük, hogy mindenki megérti az evangélium diadalmi hangját és a győzelmi hanghordozását az evangéliumnak, Jézus Krisztus, ami Urunk által, és útra kelnek minél hamarabb Istennel találkozni. Hadd olvassunk a 24. verstől még tovább, Zsidó 9.24-től. Mert Krisztus is nem emberkész alkotta szent ébe ment be, amely csak másolata lenne az igazi képmásnak, az igazi szentének, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt érettünk. Nem is azzal a szándékkal ment be, vagy tette, hogy sokszor feláldozza önmagát, ahogyan a főpap maga évenként bement a szentélybe idegen vérrel, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ megalapítása óta, vagy alkotása óta. Most azonban egyszer az idők, a világidők végén leleplezte magát, nyilvánvalóvá lett, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. Együtt olvastátok-e velem, hogy az ő áldozatával eltörölje a bűnt, és amilyen határozottan elrendeltetett az embereknek egyszer meg, hogy meghaljanak, azután pedig az ítélet, annyira igaz az is, hogy Krisztus miután egyetlen egyszer feláldoztatott, miután egyetlen egyszer feláldoztatott áldozatként, hogy sokak bűnét elvigye, vagy elvegye, másodszor majd bűn nélkül, bűnnel össze nem függően fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Ez is egy nagyon csodálatos ige szakasz, ami Urunk maga főpap a Melkisédek rendje szerint. És Melkisédeknek nem volt se apja, sem anyja, sem kezdete, sem vége. A Sálem királya, a békesség királya, az Urak ura, és ő embertestet oltott, szolgai lényként megjelent, és áldozatként feláldozta magát. Semmi szükség nem volt évenként feláldozza magát, hanem egyszer elég volt. Az isteni áldozat egy egyszeri áldozat, és érvényes mindenkire, minden időkben, mindazokra, akik hitáltal magukévá tudják tenni. Pontosan így Krisztus is, miután egyetlen egyszer feláldoztatott áldozatként, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor a bűnnel össze nem függően, bűn nélkül meg fog jelenni mindazoknak, akik várják ők üdvösségükre. Először eljött, hogy a mi bűneinkért bűneinkből megváltson, megbocsásson, és hogy a bűnösnek felmutassa az üdvre vezető útat, megajándékozza örök élettel. Másodszor pedig el fog jönni, hogy a kegyelemben részesülteket, hogy azokat, akik ezt az áldozatot magukra nézve elfogadták, magukévá tette, hogy azokat hazavigye, mindazokat, akik a bárány vérét az ő lelkük üdvösségére hitáltal igénybe vették. Őket haza fogja vinni határozottan. Neki van egy serege itt ezen a földön, akik meglettek mosva a bárány vérében. Nem úgy, ahogy mi ismerjük, nem elméletileg, hanem ha átéltük azt, ami az örökkévalósággal kapcsolatosan szükségszerű, hogy Isten előtt megálljunk. És annyit hallottunk afelől, ezért, mindezekért a szavakért hálásak vagyunk. De most át szeretnénk térni az átélésre. Istenhez közelebb szeretnénk kerülni. Szeretnénk egy sereghez tartozni, egy sereget képezni, amelyben gyönyörködését leli, akik egymásért sikra szállnak Istenért, akik is Jézus lényegét magukon hordozzák, lényét magukon hordozzák, akik belsőleg átlettek alakítva. Elég gyakran említettük, aki bensőleg nem lett átalakítva, az hiába várja az ő testének átváltozását. Sokan várnak rá, milliók várnak rá, milliók énekelnek az elragadtatásról, és várnak, hogy részt vegyenek benne. De ez ne legyen egy megfélemlítés célzó fenyegetést, de egy nagy csalódás is be fog következni. Efelől nincs kétel. Aki az ő szívében, az ő lelkében nem lett átváltozva, átalakulva, az hiába vár az ő testének átalakulására. Először be kell következzen a változás a bensőnkben, mielőtt számíthatunk azzal, hogy velünk, egész lényünkkel és valónkkal megtörténjen. És a Róma 8-ban az áll írva, ha annak szelleme, aki Krisztus feltámasztotta a halottak közül, ami halandó testünkben lakozik, akkor mi is átalakítatunk. És Pál apostol részletezi, hogy Pál apostol szemlélteti azokat, akik test, vagy mit szemléltetnek azok, akik test és hús szerint járnak, mit láttatnak magukban, és azokat is szemlélteti, akikben a szellem gyümölcse megmutatkozik, és a szellem gyümölcse csak azokban mutatkozik meg, akik hordozzák be. A Galata 5-ben a szellem gyümölcse ellenben, a szellem gyümölcse 22-től pedig ez a szeretet, öröm, békesség, türelem, békesség, jóság, hűség, szelídség, álhatatosság. Az ilyenek ellen nem emelhet vádat a törvény. Talán ha ezeket a gondolatokat még beiktatjuk, mindenütt ott, ahol gyümölcsről van szó, ahol gyümölcsre van utalás téve, ott meg kellene gondoltasson bennünket. Nem mehetünk egy fához, hogy meggyőzzük, rábeszéljük, hogy gyümölcsöt teremjön. Amennyiben a fa maga egy fa, egy gyümölcsöt termő fa, mert vannak fák, amelyek soha gyümölcsöt nem hordoztak, és soha nem fognak gyümölcsöt hordozni. Mégis fák, legyen az nyárfa, nyírfa, vagy bükkfa, vagy másféle faj, elég fajták léteznek, amelyek nem hordoznak gyümölcsöt, de vannak fák, amelyek egy gyümölcsöt hordoznak. És a gyümölcshordozó fák előtt senki nem kell aggodalmaskodjon, odaálljon előnkbe, rábeszélj őket, lennél olyan szíves, és gyümölcsöt teremjél? Nem. Egy gyümölcstermő fa, és mert gyümölcstermő fa, az élet nedvet önmagában hordozza, és ez az élet nedv, amely behatol a fába, előhozza a gyümölcsöt, nem a jó szavak, a szél, ami rázza, nem ami történik körülötte, hanem az élet nedv, amely behatol, előhozza a gyümölcsöt, megtermedjük. Ez az, amit meg kell tanulnunk ebben a példában. A gyümölcsöt nem valami erőfeszítés nélkül létrejött dolog, hanem Láthatóvá kell legyen rajtunk bennünk, de csak úgy lehet láthatóvá rajtunk bennünk, ha olyan fák lettünk, amelyet Isten gazdag vízforrások mellé ültethetett, akik meghozzák termésüket a maga idejükben. Istennek nincs gyümölcs, Isten nem ültetett gyümölcstelen fákat, hanem gyümölcstermő fákat. Ez az ő ültetése. És ha Istentől lettünk ültetve, Istennek ültetvényei vagyunk, akkor az isteni életnedv áthatol bennünket, és előhozza. Láthatóvá válnak a szellemi gyümölcsök. Ez nem megy másként. Egy fa, amely nem termet gyümölcsöt, soha nem fog gyümölcsöt teremni, ezután se. Láttátok meg a különbséget a két fa gyümölcstermő és a gyümölcstelen fa között? Az egyiknek ilyen jellegű, a másiknak másfajta jellegű rendeltetése van. Nem minden embernek van ugyanazon rendeltetése, hanem Istennek vannak emberei ezen a földön, akiket az ő szövetségébe bevont. Olyan emberek, akikért a bárányvérek ömlött, kiontódott, akikben az isteni élet visszatérhetett. És ez az isteni élet mi bennünk kieszközli a Jézus Krisztus lényét és gondolatmenetét. Egy más út nem létezik, hogyha mi isteni életet tudnánk teremteni magunkból, már régen megtettük volna. Kívülre nézve úgy tehetünk, mintha rendelkeznénk vele, de a megpróbáltatások által nyilvánvalóvá válik, hogy hiányában vagyunk. De ne legyen ez az állapot maradandó, hanem ismerjük fel helyzetünket, és ismerjük fel, mire rendelt el Isten bennünket. Mit tett belőlünk, mit alkotott belőlünk. Azt mondja, arra választottalak ki benneteket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök legyen egy maradandó gyümölcstermés. Ezek az ő szavai voltak, és ezekkel kapcsolatosan, ezzel kapcsolatosan rendelt el bennünket. Ha térjünk vissza még hamar az Ótestamentumhoz, és olvassuk el az, ami eleve ki lett jelentve az Ótestamentumban, éppen úgy a szövetségkötésről, számos ígeversek vannak, de ezeket nem fogom mind felolvasni. Hadd olvassak csak talán a Sofóniás könyvéből. A Sofóniás harmadik fejezetéből, az Ótestamentumból, itt azt mondja Isten a 9. verstől, Sofóniás 3:9. Igen, akkor majd a népek ajkát megtisztítom, tisztává teszem, hogy mindnyájan együttesen az Úr nevét segítségül hívják, és őt tiszteljék egyet, egyhangúan, egyetértően. Mit olvastuk a Korintus 13-ban, hogy teljes egyetértésben legyetek. Mit mond itt Isten? Hogy Isten tisztává teszi a népek ajkát, tisztává teremti, tisztává alkotja, hogy mindnyájan az Úr nevét segítségül hívják, és őt tiszteljék egyhangúan, egyetértően. Ez az isteni egyetértés. Csak ott lehet nyilvánvaló, ahol meglettünk ajándékozva tiszta szívvel, kialakult bennünk a tiszta szív, a tiszta ajak kegyelemből. Ahol nem létezik a tiszta szív, ott nincsenek tiszta ajkak. Ahol tiszta szív, ott tiszta az ajak. És boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok a tiszta ajkúak, mert ők Isten előírásai vagy rendeleteire utalnak. Tudatosak lennek afelől, hogy miről kell tanúvallomást tegyenek. A továbbiakban azt mondja 12. vers, és én meghagyom közöttetek maradékul egy alázatos és egy elszánt népet, amely az Úr nevében keres oltalmat. Akik megmaradnak azután még Izraelből, nem cselekszenek hamisan vagy törvénytelenül, és nem beszélnek hazugul, és szájukban nem lesz megtalálható, nem beszélnek hazugul, és az ő szájukban nem lesz megtalálható a háborgó nyelv, hanem nyugodt nyáj lesz, amelyet nem háborgat senki, legelésznek és heverésznek. Tudatosak vagyunk, hova utal ez az ígéret, ez nem ismeretlen előttünk. De a profétikus íge szakaszok, amelyek Izrael népének lettek adva, vagy Izrael népének lett kapcsolatosan, az ő beteljesülésüket találják az új testamentumi gyülekezetben éppen úgy. Isten tiszta szívet teremt, Isten tiszta ajkakat teremt, Istennek van egy maradék népe, alázatos népe, akik az ő népéhez tartoznak, akik az ő bizodalmukat az Úr nevében vetették, vagy vetik, és írva áll, aki az ő bizodalmát az Úrban veti, az nem fog megszégyenülni. Az határozottan nem fog megszégyenülni sem önmagán, sem másokon, de az Úrban már még úgy sem. Hanem rendbe hozhatja magát, mert Isten kezén fogott bennünket. Szeretteim, elérkezett az ideje annak, hogy egészen felfogjuk, hogy a szövetségkötés által, amit Isten a maga részéről megkötött velünk, mivel lettünk megajándékozva egyáltalán. Ne legyünk kívülállók továbbá, ne legyünk szemlélői, bámulók, koldusok, hanem egy kivezetett, egy Istentől megváltott, egy Istentől kegyelemben részesített nép, akikben Isten bárányának vére, akikért Isten bárányának a vére folyt vagy ömlött. Igen, akkor a népeknek tiszta ajkakat akarok teremteni, hogy minnyájan segítségül hívják az Úr nevét, és egyetértően tiszteljék őt. Nem csak Izrael népe, hanem az összes népek, az énekesek énekeltek a pálmafákról, a csodálatos helyről az Úrnál, és azokról, akik az Úrnál lesznek, minden népekből, nemzetségekből és nyelvekből. Istennek van egy megváltott serege, akik meg fognak jelenni az ő trónja előtt. Ez egy isteni tény és valóság. Efelől nem kell tárgyalásokat folytatni többet. Ez egy lezárt dolog, és Istennél már tökéletesített. És te közötted egy alázatos és egy elszánt népet hagyok meg maradékul, akik az Úr nevében keresnek oltalmat. Kiben keressünk mi oltalmat, bizodalmunkat, kiben vessük? Az Úr nevében, hiszen aki teremtette az eget és a földet, az Úr nevében, amely minden név fölött való, amely aki előtt meghajol minden tér, mennyek és földjek és föld alatt való ki. Az Úr neve még megtiszteltetésben fog részesülni. Tudatosítsátok magatokon, az Úr megvetett neve még tiszteletben álló lesz, még becsülni, még tiszteletre, és minden tér meg fog hajolni, és minden név fogja vallani, hogy Jézus az Úr. Mi már ma ezt az álláspontfoglalást, már ma ez lehet a mi álláspontfoglalásunk, és bizodalmunkat egészen az Úrban vesztjük, és azt mondja, hogy nem lesz két színű szív, két értelmű nyelv, hanem egy nyugodt nyáj lesz legelésznek és heverésznek, amelyet nem háborgat senki. Nem egy csodálatos ez? Egy megpihent nyáj, akik legelésznek, heverésznek, akik terelgetve vannak. Ez történik a megmaradottakkal, a maradékkal, akik kegyelmet találtak Istennél. Az emberek, akiknek tiszta szívük van, tiszta ajkakat kaptak, átlettek alakítva, hogy szolgálhassanak az Úrnak, és az ő jelenlétében legelészhetnek, heverészhetnek, nyugodt életet folytathatnak, akiket senki nem fog többet háborgatni vagy megijeszteni. Szeretteim, Istenben megpihenhetünk, mert Isten népének elrendeltetett a nyugalom. Hadd fogjuk fel ezt, ha tudnánk felfogni ezt hitáltal ma este, és mondjuk, Uram, a te szövetséges néped vagyunk. Te kötöttél egy szövetséget velünk az áldozatnál, a Golgotai keresztfán. Kiontottad a te drága véredet. Minden tárgyalások az ellenséggel le lettek zárva. Minden tárgyalás le lett zárva. A megváltás műve tökéletesítve lett. A tied vagyok, én, Uram. Te, aki megváltottál a te drága és szent véred árán, megvásároltál, az ellenségnek nincs jogában, nem illetékes engem leigázni és visszatartani. A bárány vérrel szószóló érettem, és azt mondja nekem, szabad vagy. Vonulj ki, szabadon folytathatod útadat, én elvégeztem érted. Elvégeztetett, tökéletesítve lett, és még egyszer hangsúlyozom, addig, ameddig Mózes folytatta a tárgyalásokat, nem következett be semmi. De amikor a tárgyalások csődbe jutottak, a kudarcba fulladtak, és a fáraó szíve a lehetetlenségig megkeményedett, ott közbelépett Isten, nem jelek és csodák által, nem tárgyalások által, hanem a bárány vére által. És amikor a bárány vére ki lett ontva, a folytogató angyalnak tovább kellett vonulnia. De az Isten népe, a szövetség, akik a szövetség vérét igénybe vették maguknak, azok megszabadultan tovább folytathatták útjukat. Szeretteim, mi még e világban vagyunk határozottan, de a bárány vére te éretted, és én érettem is szószóló. A főpap egyszer egy éve a bikák és bakkok vérébe bement a szentébe, hogy engesztelést szerezzen Isten előtt a népnek, ami Urunk maga, főpap gyanánt, Isten báránya gyanánt, bement egyszer s mindenkorra az ő drága és szent isteni vérével a mennyei szentébe, hogy ott szószólóan, főpapként közbelépjen érettünk, és nem alszik ma sem, hanem őrködik az ő népe felett, és látja helyzetünket ma este, látja, hogy az ő nevében vagyunk összegyűlve, látja, hogy az ő jelenlétében vagyunk, és tudatos afelől, hogy, és azt szeretné, hogy hit által igénybe vegyük, és ha harsonával köszíré tudná tenni ma este közöttünk, azt mondaná, ha már a bárány vére, akkor az Izrael népén kivonulását, szabadulását maga után hozta, mennyivel nagyobb jelentősége van az én véremnek, a megváltást, a szabadulást hozta nektek, én népem, vonulj ki, megváltattál, szabaddá lettél télve, kegyelemben részesültél, az enyém vagy, jöjj, kövess engem, szolgálj nekem, a te Istened vagyok, megváltottalak téged, és így tovább. Ezt akarja az Úr kieszközölni bennünk, szívünkbe vésni, és ezt azután ajkunk, ez legyen ajkunk vallomása, nem beképzelten, hanem alázatos szívvel hálát adni Istennek egy ilyen felmérhetetlen, érdemtelen kegyelemért, amelyben részesültünk. Ki tudja felmérni, ki tudja felfogni, mit hozott létre Isten érettünk. Mindezek ellenére Isten fiaivá és leányaivá tett bennünket egyszer a Jézus Krisztus, ami Urunk jelenlétében leszünk. Ez írva áll, hogy olyanok leszünk, mint ők. 1. János 3.2.3. Még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk, de amikor meglátjuk ők a lelepleződés bekövetkezésével, ugyanolyanok leszünk, mint ő. Mert Isten eleve eltervezte, kijelentette, ő az elsőszülött sok testvér között. Mi pedig az elsőszülöttek vagyunk. Ő az Isten fia, mi pedig Istennek valamennyi fiai és leányai lehettünk. Ő a főpap mind a mai napig, mi pedig papok népe és királyok népe. Ő minden mindenekben volt, és minden, ami ő volt, azok lettünk mi is ő általa, ami Istenünk kegyelme révén, Isten gyermekévé lettünk. Ő az Úr, Isten báránya lett, és az ő drága vére által a Golgotai kereszten egyszer s mindenkorra megváltott egy szövetséges vér a szövetség népért, az Új Testamentum néppel kapcsolatosan, és ez a szövetség könyve. Minden szavai, minden kijelentés, minden ígéretek, igenek és ammenek benne. És ami Urunk azt mondja, ebben annyi ideig, amíg aki a testament, a végrendeletet írta, még élt, nem volt jogerős a testament, de annak, ami a halála után, annak halála után, aki létrehozta a végrendeletet, jogerős lett a végrendelet. Abban a pillanatban, amikor a mi Urunk kiontotta az ő vérét és meghalt, a végrendelet jogerős lett, és mi Istennek örökösei lettünk, és Jézus Krisztussal együtt örökösök, mindörökké kegyelemben részesültek. Ó, ha ma este hálátatosak tudnánk lenni teljes tiszta szívből, tiszta ajkakkal, és őt részesíteni a tiszteletben. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Mennyei Atyánk, köszönetet mondunk neked, szívünk teljes mélyéből a te rendkívüli szavaidért ma este. Figyelmünket a megváltásra központosítottad, hogy bemehetünk a te birodalmadba. Köszönetet mondunk neked, hogy létrehoztad a szövetségkötést, hogy megkötötted velünk a szövetséget, ezért nagyon hálásak vagyunk, és ezért magasztalni akarunk téged, és a te nevedet mindenek felett felemelni. Még ma is jogerős ez a szövetségkötés. Még ma is indokolt, még ma is ugyanaz az ereje, mint az, aki hozzád jön, nem kell csalódottan elmenjen tőlük, magasztalva és áldva legyen a te magasztos és dicsőséges neved. Ó, Uram, a te véredet igénybe vesszük önmagunkra nézve ma este. Köszönjük, hogy megtisztítasz általa, köszönjük, hogy megszentelsz általa, köszönjük, hogy az igazi életnedvel megajándékozol, hogy gyümölcsöt teremjünk a te országodba. Magunktól nem hozhatjuk létre a jó gyümölcsöt, de a te életed nedve eláraszt bennünket, Uram. Akkor képesek leszünk, akkor csodálatos, magasztos, szeretetre méltó gyümölcsök lesznek láthatók. A te nevedé legyen a tisztelet, a te hatalmas szavaidért ma este is. Halleluja! Halleluja, halleluja, halleluja. Neked, Bárányi, legyen a tisztelet. Ó, glória neked. Uram, te jelen vagy. Köszönetet mondunk neked. Magasztaljuk a te nevedet az Úr Jézus nevében. Halleluja. 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 Te méltó vagy, Urunk. Te méltó vagy, Urunk! Te méltó vagy, Urunk! És Istenünk! Átvenni tőlünk magasztalást és a tiszteleted, az imádatot és a dicsőítést. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, méltó vagy. Glóri, glóri. Méltó vagy, Urunk, méltó vagy, Urunk. Méltó vagy, Urunk és Istenünk. Átvenni tőlünk a magasztalást és a tiszteletet, az imádatot és a dicsőítést. Méltó vagy, Urunk és Istenünk. Glóri, glóri, halleluja. Glóri, glóri, halleluja. Glóri, glóri, halleluja. A te igazságod elől jár, a te igazságod lépést tart. Glóri, glóri, halleluja. Glóri, glóri, halleluja. Glóri, glóri, halleluja! A te igazságod elől jár.